A következő percekben Bíró Magda beszélgetését hallhatják Csepregi Tibor fordítóval, Taylor Caldwell Lucanus című könyvéről.
Kedves hallgatóim! Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most a rádió közelében tartózkodik. A mikrofonnál Bíró Magda. Engedjék meg, hogy a következő műsorban egy világhírű könyvvel ismertessem meg önöket, és hogy az ismerkedés igazán hiteles legyen, a könyv fordítóját hívtam meg a beszélgetésre, Csepregi Tibor urat, aki szeretettel üdvözlök.
Köszönöm szépen a meghívást.
A könyv címe Lucanus, témája Lukács evangélista személyisége és élete, és az írója Taylor Caldwell. Hadd kérdezzem meg, kedves Tibor, mindenek előtt, hogy mikor került ez a könyv Magyarországra, mennyi ideig tartott, amíg ezt a 684 oldalt magyarra lefordította, és mikor juthatnak hozzá az olvasóink?
Hát ezt a könyvet, ez hosszú történet, 2 évtizeddel ezelőtt hoztam Amerikába. Évekig feküdt, mire egyszer hozzányúltam egy nyári szabadság idején, és nagyon megtetszett. Utána egy-két év után megint többször elolvastam 2-3 év kihagyásra, és 2019-ben döntöttem úgy, hogy ezt a magyar olvasóknak is meg kell ismerni. És akkor, amikor én ezt a könyvet vettem, nem tudtam, hogy egy csiszolt gyémántot, vagy egy igaz gyöngyöt tartok a kezemben.
Jelen pillanatban úgy tudom, nem kapható a könyv Magyarországon.
Sajnos, hál' Istennek az első kiadás, ami...
Utolsó példányig.
Ami 2021-ben, az már sajnos elfogyott, de szeretnénk folytatni a második kiadással.
Én elolvassam ezt a könyvet, és szerintem ennek meg kell jelennie újra. Már csak azért is, mert Lukács evangélistát, ugye annyit hallunk a munkáiról, és olyan keveset tudunk róla. Mit lehet valójában tudni Szent Lukácsról, és mi az, amivel ez a könyv több, és mennyire hiteles vajon az a történet, amit az írónő Szent Lukácsról elénk tár?
Minden történelmi regénynek van egy magva, ami történelmi adatokon nyugszik, és azon kívül hagyományokon, és forrasztikusan föllelhető forrásokon, adatokon. A történet írója ezt, mint csotvázat alkalmazza, és ráteszi a húst, az izomzatot, a végső formát, hogy egy emberi történet kerekedjen belőle. Ilyen értelemben az előszóban az írónő erre is kitér, majdnem minden esemény valósághű, csak úgy, mint Szent Lukács ifjú és felnőtt korának és útkeresésének körülményei, hasonlóan hiteles a családi háttere, és nevelőapjának, Szíria helytartójának, Diodorus Cyrinusnak a neve. És nem szabad megfeledkezni arról, hogy Szent Lukács korának mindenek előtt egy kiváló és gyakorló orvosa volt. Ezt igazolja Szent Pál több levele, amit Rómából írt Lukács evangélistának, és abban a megszólítás úgy szól, hogy drága, szeretett orvos. Dear and glorious physician. Ez is egy visszaigazolása a történelmi ténynek, hogy a Lukácshoz írt levelet így szólítja meg, és ezt vette az eredeti amerikai kiadás címül, ezt választotta, ezt a Szent Lukács levélből, az amerikai cím, tehát én így fordítanám, drága dicső doktor, ami egy hiteles megszólítás Szent Pál részéről.
Az írónő Taylor Caldwell egy igazán sokoldalú és brilliáns személyiséget ír le ebben a könyvben, aki ugye hát Jézusnak kortársa, valójában szinte egyidősek, vagy valamennyivel Lucanus idősebb, ugye, mert amikor a betlehemi csillagot látja, akkor ő már 10 éves. De mégis ugye azt a kort írja le az írónő, és komoly tanulmányokat is végzett, úgy tudom, a korral kapcsolatban.
A korral kapcsolatban is, és egy meglepő kijelentéssel kezdi a könyv előszavát, hogy ez a regény 46 évig íródott. És akkor felsorolja, hogy mikor, hányszor rugaszkodott neki. Végül is több év kihagyásokkal, 10 évvel is nem tudta befejezni, és amikor 1956-ban a férjével ellátogatott a Szentföldre, abból a célból, hogy a helyszínen is tudja tanulmányozni a felelhető hát adatokat, például tájakat, tájleíráshoz szükséges elemeket, akkor tudta befejezni. Tehát kb. 12 éves korában kezdte el, mert akkor kapott egy olyan könyvet, amit egy 19. században egy antiochiai szerzetes nővér írt, gyűjtött össze, tulajdonképpen ő Lukács, Szent Lukács evangélista kutató volt, és nagyon sok hagyományt és információ morzsát gyűjtött össze, többek között bizonyos csodás gyógyításokról is, amiket Egyiptom földjén és Görögország földjén tudott Lukács végrehajtani, de sokszor a tudta nélkül, mert csak a távozása után egészen megmagyarázhatatlan módon gyógyultak meg a betegek. Ezből nem sok, de ezekből is beépített a történetbe, bizonyára a írói fantáziával, de igen megkapó, és tulajdonképpen látható, realisztikus módon.
A személyiség, akit az írónő elénk varázsol, Lucanus, egészen lenyűgöző és brilliáns. Nem csak kitűnő orvos, korának egyik legjobb orvosa, olyannyira, hogy úgy tudom, hogy a Tiberius császár is felfigyel rá, de hát családi kapcsolatokból kifolyólag ők ismerik egymást.
Igen, mivel ugye a fogadott apja Lukács evangélistának, miután fiatal korában az édesapja meghalt, aki görög volt, így édesanyja is, így görög származású, de a szíriai helytartónak a főtisztviselője volt a Lucanus édesapja, és miután az korán elhunyt, olyan 10 éves, 12 éves korában a helytartó Diodorus Cyrinus magához vesz, és észrevette a tehetséget a fiúban, és tanítatta, és így, mivel ő a helytartó volt, a császár helytartója, tehát a legmagasabb körökbe is bejutott a nevelőapján keresztül, aki később adoptálta, és így a tulajdonképpen felszabadított rabszolgák gyermeke, aki már szabadon született, Lukács, így római polgárrá is vált egyúttal, és ezzel minden megnyílt előtte.
És azt még nem mondtam, hogy nagyon szép is volt.
Hát úgy állítja be.
Legalábbis a könyv így írja le.
Igen, szőke görög.
És kék szemű görög. És boldog is volt Lukács, Lucanus az életében, mert ugye ez nagyon különös. Egy ilyen szép férfit nyilván körülvettek a nők, és ő pedig úgy tudom, hogy magányos volt.
Igen. Fiatal korában a helytartó házában szerelembe esett a lányával, aki tiszta, őszinte szerelem volt, és meghalt váratlanul fehér vérűségben. Ez lelkileg borzalmasan megrázta, és nem tudott szabadulni attól a gondolattól, hogy ez egy Isten csapás, és hogy az Isten, ahogy ő mondja, de ez még nem a keresztény Istent gondolta, hanem a görögöknek az úgynevezett ismeretlen Istenét. Az ismeretlen Istent kárhoztatta, hogy ezt a tündért, ezt a szép és jó, akit senkinek nem ártott, miért kellett ilyen fiatalon, ártatlanul elpusztítani, ahogy ő. És ezért egy ilyen dac alakul ki benne az Isten ellen. Később meghalt az édesapja. És utána a második szerelme, akit Egyiptomban, Alexandriában ismert meg, amikor már ott tanult orvoslást, őt is elvesztette, őt tüdőbajban.
Bocsánat, de őt tulajdonképpen Juditról van szó,
Judit,
ugye?
Igen.
Judit többször szeretné, hogyha Lucanus mellette maradna, és ő nem marad mellette.
Igen.
Ő teljesen az orvosi tudományoknak szenteli magát.
Ez egy nagyon jó észrevét, ugyanis...
Tehát az írónő egy olyan Lukácsot ábrázol, először is egy borzasztó tehetséges és nagyszabású személyiséget, ugye, aki lemond a boldogságról, lemond a jólétről, lemond, hiszen maga Tiberius imperátor, császár is barátjává akarja fogadni, és azt szeretné, ha Rómában élne, és befolyással lenne római világra, hiszen ez már ugye a római birodalomnak az a korszaka, amikor az erkölcsök hanyatlanak, és ez egy zsarnoki uralommal változik, hát a társadalom pedig lezüllik. És ő teljesen ugye a szegény emberek és a rabszolgák meg a pénztelenek elhagyottaknak az orvosa lett.
Igen, saját elhatározásával.
Az élet felkínált neki minden boldogságot és gazdagságot, de ő mindig a szegényeknek és az elesetteknek a társaságát keresi, és Istent keresi.
Igen, és ez azzal magyarázható részemről, hogy ez egyfajta bosszú volt, többször ki szájába adja az írónő, hogy az Istent én megbosszulom, hogy elveszi a jókat, az egészségeseket, az ártatlanokat, és a csaló, és ez felé fordítja a mosolygós arcát, és ő ezt mondja, ha van egy rész, ahol a gyerekek halandóságával kapcsolatos eset van, és akkor ha te elmondja egy imában Isten felé, mert nagyon érdekes imákat találunk a regényben, hogy ha te kinyújtod a kezedet egy kis gyerek, egy ártatlan gyerekre, és elveszed, én kettőt fogok meggyógyítani helyette. Szóval ez magyarázza azt, hogy ő a szegények, az elesettek, a nincs telenek orvosa.
Igen, és éppen ez az Isten keresése teszi Lukácsot nagyon fogékonyá arra, hogy felfigyeljen azután Jézus cselekedeteire, a csodás eseményekre, amelyek Jézus megjelenését kísérik, és hogyan válik azután erre fogékonyá, érdeklődővé később, és akkor tűnik meg tulajdonképpen ez az Istennel való szembenállása, mert belátja, hogy Jézus az Isten, és akkor elkezdi követni őt, és csodálatos, ahogy az írónő egymás után összehozza olyan emberekkel, akik találkoztak Jézussal, hatása alatt vannak, és ezt továbbadják Lukácsnak. És így válik azután ezeknek az eseményeknek a hatása alatt Jézus evangélistájává. Elkezdi lejegyezni mindazt, amit erről a csodálatos emberről, profétáról, zsidó tanítóról hall. Egészen különleges és érdekes találkozások ezek. Erről szól tulajdonképpen valójában a könyv. Itt válik ez a különleges személyiség Jézus apostolává, a negyedik evangelistává. És a kereszttel ő már fiatal korában találkozik, és ez valahogy az egész életére rányomja a bélyegét. Erre a keresésre ebben ennek is szerepe van.
Talán. Ez nagyon érdekes. Ez a legeleje, az indítása a regénynek. Mi betlehemi csillagnak mondjuk, de ők ugye nem tudták, ők Antiokiában a házi tanítójával, aki szintén orvos volt, és a titkos papok társaságának tagja, akik a régi babiloniai ismeretek, kinyilatkoztatások birtokában volt, csak ők nem írták le, úgy, mint a zsidók. Ők szájról szájra adták az ismeretet, a tudást arról, hogy a kereszt az megváltást fog hozni. De ő se nagyon pontosan és konkrétan. És ezért ő, mint pap, ez a titkos babiloniai pap, a mellén hordta egy nagy aranyláncon ezt a keresztet, és amikor a betlehemi csillagot ők véletlenül meglátják egyik éjszaka, kimennek ugye a szabadba, megmutatja a kezéből, a tenyerén a fiúnak, a 10 éves Lukácsnak, hogy mi ez, gyermek, tudod? És megborzan a gyermek, és azt mondja, ez a világ legutálatosabb jele, a kereszten végzik ki a rómaiak a legsúlyosabb bűnözőket. Na tehát ez neki belésődött, és többször ugye ez végig előjön, ez a motivum, a kereszt motivum. Például amikor egy kicsit az egyik gyász eset után a házi tanítója mondja, hogy hát nem, és panaszkodik a Lukács, hogy hát az Isten nem szerető Isten, ez gonosz Isten. És akkor azt mondja, nem emlékszel, hogy mit tanítottam neked, és hogy ez a jel, ez az babiloniaiaktól átjutott Egyiptomba is, és a görögökhöz is, és ezért van a görögöknek az úgynevezett ismeretlen Isten, utolsó Istenként. Tehát ez a keresztmotívum végig megy a regényen, érthetet, nem érti. És később aztán ez oda fejlődik, hogy átbillen a lelki egyensúlya, és tulajdonképpen az Isten keresésére indul, akit Jézus személyében vél felfedezni.
Belátja, hogy Jézus az Isten, és akkor elkezdi követni őt, és így válik azután ezeknek az eseményeknek a hatása alatt Jézus evangélistájává. Elkezdi lejegyezni mindazt, amit erről a csodálatos emberről, prófétáról, zsidó tanítóról hall. Egészen különleges és érdekes találkozások ezek. Erről szól tulajdonképpen valójában a könyv. És ezek a csodálatos dolgok, meg az, hogy Jézus is a szegényeknek a társaságát keresi, ezek aztán lassan arra meggyőződésre hozzák őt, hogy ez az az Isten, akit ő keres.
Szeretném itt kicsit kihangsúlyozni, hogy a történet, magva és eseményei, azok képezik a regény alapját, de ahogy tetszett mondani, Jézussal nem találkozott Lukács, de körülbelül 6-8 hónappal a keresztrefeszítés után teszi lábát a hírek hallatán Izrael földjére, és valójában erre utal a szerző az előszavában, amikor azt írja, hogy ez a könyv csak közvetett, tehát mivel nem találkozott Jézussal, ugye csak a tanítványaival, és mint egy oknyomozó újságíró járja végig a helyeket, az alanyait, a csodás eseményeknek, a tanítványokat, az apostolokat, és a csúcsa, a legvégső pontja az a Szűz Máriával való találkozás. De ezt írja az előszóban a szerző, hogy könyvem csak közvetett módon szól Krisztus Urunkról. Egyetlen könyv, egyetlen történelmi regény sem képes közvetíteni az ő élettörténetét olyan tökéletesen, mint a Szent Biblia. Ezért Lukánusz, vagyis Szent Lukács története sokkal inkább példázza bármely ember zarándokútját, aki bejárta az élet kétségeit és sötétségeit, a bánatot és keserűséget, egészen Isten megtapasztalásáig és elfogadásáig.
Nagyon szép ez az idézet, és nagyon igaz. Meséljük még el kedves hallgatóinknak példaképpen, hogyan értesül Lukács Jézus haláláról a keresztrefeszítésről.
A keresztrefeszítés történetét az öccse, a féltestvére révén tudta meg, attól függetlenül másoktól is hallott róla. Amikor a keresztrefeszítés után az öccse súlyos beteg lett, rák indult el, és hangulatbetegség, síró görcsök. Hívták, hogy nézze meg, mint orvos, hát híres neve volt, és akkor idézője, majdnem a haldokló ágyán az öccse elmondja a teljes keresztrefeszítést menetét, mivel ő volt az a tiszt, akire kiosztották ezt a hálátlan feladatot, egy százados, ugye? Megrázóak ezek egyrészt a írói leírás, de hát a Szentírásból is sok mindent át tudott élni az írónő, amikor a öccse, a Lukánusz öccsének a szájába adta a történetét.
Másrészt Lukánusz maga is felfigyelt azokra a meteorológiai kísérő jelenségekre. Ő ugyanakkor Athénben volt, amikor elsötétült az ég, és mennydörgés volt, és megrázkodott szinte az egész világ mindenség. És akkor ő tudta, hogy valaminek nagy dolognak történnie kellett, és most be tudta azonosítani a testvére elbeszéléséből, hogy ez akkor a Krisztus halála.
A keresztrefeszítéskor
történhetett ez a...
Igen, és amikor Lukánusz meghallgatta a keresztrefeszítés történetét, azt mondja, hogy örülök, mert te láttad az Istent meghalni, és ne szomorkodj, bánkodj, hogy büntetésből kaptad ezt a betegséget, hanem legyél boldog, hogy láthatta. Ugyanakkor egy másik csúcspont is van, ami szinte a regénynek hát a klimaxa. Ugye elkezdett ezt az oknyomozó tevékenységét, leírt mindent, lejegyzett, de az eleje hiányzik. Már a vége megvan a keresztre feszítés. De hát egy Jézusról többet kellene tudni, hogy hogy kezdő az eleje. Hát ezt, akkor az anyát kell megkeresni. Hát hiszen az anyák azok, akik a legtöbbet tudják a fiaikról. És akkor elhatározta, hogy a legfőbb célja most már a Máriával való találkozás, ami létrejött, és az benne a csodálatos, hogy ugye a Szűz Mária fogadott egy idegen embert, egy pogányt, és teljes bizalmába fogadta. Az a Mária, aki egész életében senkivel nem tudott közölni olyan titkokat, ami vele megtörtént. És ez benne számomra, meg a könyv is ezzel a csúcsponttal végződik, amikor elbúcsúzik a Szűz Máriától. És karácsonykor nem véletlenül mindig Lukács evangéliumát olvassák, mert senki, egyetlen embernek adta tovább Szűz Mária ezeket az eseményeket, ugye az angyali üdvözlet, a látogatás Erzsébetnél, a keresztelő János születése, és akkor a hívták az apját, szóval a Zakariás papnak, akkor annak az éneke, és a minden idők történő irodalmának legszebb darabja, a Magnifikátot, amit ő ugye Erzsébetnek mondott el, mint egy hálaima.
Tudta csalni.
Igen, ebben a csoda.
Hát
ez a gondviselés, vagy a Szentlélek munkám ereje, hogy egy idegen ember előtt így ki tudott tárolkozni Mária. A Szűz Mária ismeretanyaga, ő egymaga hordozta, és csak egy embernek adta át. És így az egész világon elterjedt.
Tehát
ez olyan a regénytől függetlenül csodálatos dolog, nem?
Valóban, valóban. De többet nem árulunk el kedves hallgatóinknak a regény történetéből és ezek összeszövéséből. Reméljük, hogy ezekkel a bevillantásokkal érzékeltettük, hogy milyen gazdag és szívünket megdobogtató események közelébe viszel minket ez az írónő. Taylor Caldwell a Lucanus című regényében. Reméljük, hogy kedvet csináltunk az elolvasásához.
És a második kiadást már úgy, mert az első az utolsó szálig elfogyott.
És készül a második kiadás. A Szombathelyi Ülőföld kiadó gondozásában.
Az elmúlt percekben Bíró Magda beszélgetését hallották Csepregi Tibor fordítóval, Taylor Caldwell Lucanus című könyvéről.
Mária Rádió.